Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civilradio.net-en. Farkas Diana vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A 21. században Kínáról, mint a világ feltörekvő gazdasági nagyhatalmáról már nem csak az olcsó termékek és a sarki kínai büfék jutnak eszünkbe. A páratlan ütemű és mértékű gazdasági társadalmi változásokat Magyarország is aktív figyelemmel kíséri, miközben részévé válik az Egy Jövezet, Egy Út programnak és annak beruházási láncainak. De mikor is kezdődtek a kínai-magyar kapcsolatok? Az 1800-as években megindult kínai migrációs hullám a 20. század első felében ért el hazánkba, amikor még valóban azokról a sztereotípiáknak megfelelő kínaiakról szóltak az újságcikkek, akik a koffereikből vagy a leterített törölközőiken árulták a portékáikat. Mai vendégünk Mátyás Anna Réka, Károli Gáspár Református Egyetemen végzett japán alapszakon 2021-ben, 2022-ben pedig az újonnan indult kínai szakon elsőként és abban az évfolyamban egyedüliként. Jelenleg pedig végzős történelem mesterszakos hallgató Károli történelem mesterszakán, 36. OTDK-n orientalisztika egy tagozaton első helyezést, illetve az MTA orientalisztika így tudományos bizottság jutalmát nyerte el. Mai adásunkban vele beszélgettünk az első magyarországi kínaiakról, az életmódjukról, kulisszatitkaikról. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu-n, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Panka, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba.
Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdésképp azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mesélj a hallgatóknak arról, hogy ki vagy te, hogy kezdtél el foglalkozni Kínával, miért lettél sinológus?
Hát igazából ez egy nagyon furcsa történet olyan szempontból, hogy én alapvetően Japánnal kezdtem a tanulmányaimat, ami szintén nem volt egy jól átgondolt és évekig dédelgetett álom egyébként, hanem tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, nyelvvel szeretnék foglalkozni, és mivel én korábban nagyon sokféle fajta nyelvet tanultam, úgy éreztem, hogy most valami nagyon mást szeretnék, tehát eddigre már túl voltam a szláv nyelveken, meg nyilván az angol-német az alap. És akkor azt éreztem, hogy egyikben sem találtam meg igazából a hosszú távú terveimnek megfelelő élményt és szeretetet. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor itt az ideje valami nagyon nagy váltásnak, és akkor így kezdtem el Japánnal foglalkozni. Vagy hát jelentkeztem ugye a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakirányú képzésére. És én már elsőskoromban eldöntöttem, hogy én kínai specializációs leszek. És aki kínai specre akart jelentkezni, annak már az első évtől el kellett kezdeni kínaiul tanulni. És akkor ugye elkezdtem kínaiul tanulni, és jöttem rá, hogy ez nekem sokkal jobban fekszik, és valahogy sokkal jobban rá is állt az agyam az új szavakra, mert ugye mind a két nyelvet nulláról kezdtem párhuzamosan tanulni, tehát nem mondom, hogy egyszerű volt, és nem mondom, hogy mindenki csinálja így, de viszonylag hamar rájöttem, hogy a kínai lesz az én utam. És aztán még első fél éves koromban, ugye én a Benda Kálmán szakkollégiumba is jártam mindeközben, ott is a nyelvtudományi műhelyben, és nekünk kötelező volt emiatt TDK-ra jelentkezni valamilyen nyelvészettel kapcsolatos témában. És akkor viszonylag hamar kellett témavezetőt találnom, tehát szorított az idő, mert a harmadik fél évig meg kellett írjunk egy TDK dolgozatot, amivel tudunk már OTDK-ra nevezni, vagy legalább egy TDK kari fordulón részt venni. És akkor én nagyon szerettem Tokai Zsolt tanár úrnak a filológia óráit, és viszonylag hamar kiderült, hogy ő a nyelvészetben is járatos, és megkértem arra már így a harmadik héten, hogy nem lenne a témavezetőm. Egy teljesen szerencsétlen témával egyébként, de csodálom, hogy nem küldött el, hogy nem tudom, gondoljam újra az életem.
Mi volt ez a téma?
Hát kitaláltam, hogy börtönszlenget szeretnék kutatni, és hát nyilván Tokaj tanár úr így végig gondolta az adottságaimat és a lehetőségeket, és így mondta, hogy nem annyira lát engem így a csillagbörtönben, nem tudom, anyagyilkosokkal beszélgetni. Úgyhogy mondta, hogy ha egy mód van rá, akkor esetleg egy kicsit gondoljam át ezt a dolgot. És hát szerencsére hallgattam rá, és akkor így elkezdtem politikai kommunikációval foglalkozni, úgyhogy az első kutatásom az a keleti nyitással kapcsolatos, hogy a kormánynak a keleti nyitás kapcsán pozitív konnotációban megjelent, igen, tehát a keleti nyitással kapcsolatban megjelent, MT-n megjelent gyakorlatilag közleményekben a pozitív konnotációban előforduló szavak. Kat vizsgáltam, és ez volt az első TDK dolgozatom, és akkor így kezdtünk el dolgozni Tokaj tanárúrral, és számos kutatásban segített, és ő volt a témavezetőm, és hát ebben a kínai kolóniával kapcsolatos kutatásban is ő a témavezetőm.
Akkor mesélj egy kicsit erről a kutatásról, hogy hogyan vetetted bele magad, miért a kolóniát választottad, és miért közölik is az a legeslegelső ide érkezetteket?
Hát ugye itt is a témavezetőm, Tokaj tanár úr az, aki segített ebben, vagy hát javasolta ezt a témát, mert ugye korábban mi dolgoztunk együtt az Ágner Lajos hagyatékán. Ő csinálta a kínai részt, én meg még akkor japánosként a japán részt, nekem az is egyébként a japános szakdolgozatom, meg azzal is értem el OTDK-n helyezést, azzal a dolgozattal. Úgyhogy akkor tulajdonképpen megtapasztaltam, hogy milyen is történelemmel, még azon belül is ugye mikrotörténettel foglalkozni. Nyilván, amikor egy hagyatékot dolgoz föl az ember, akkor azért eléggé bevonódik így az adott személynek, akinek a hagyatékával dolgozik az életébe. És rájöttem, hogy nekem egyrészt nagyon tetszik ez a történelmes vonal. Ehhez a témához is, egyébként a kolóniához is azt gondolom, hogy inkább kell történésznek, sem mint sinológusnak lenni. És akkor így azt éreztem, hogy igen, ez lesz az én utam. Ezért is jelentkeztem aztán később történelem minorra, majd most jelenleg ugye történelem mesterképzésen vagyok, tehát történelem mesterszakra, mert szerettem volna ehhez megfelelően elsajátítani a módszertant is. És akkor így már mertem olyan témákba is belenyúlni, mint például ez a kolónia, ami nyilván egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy az ember egy viszonylag kötött területen, tehát egy hagyatékot dolgoz föl, ami nyilván egy véges dolog. Úgyhogy, és ugye Tokaj tanár úr foglalkozik, ő most abból írja a doktoriát, hogy ő is magyar-kínai kapcsolatokkal foglalkozik, ő a késő barokk kortól egészen a 20. század elejéig foglalkozik a magyar-kínai kapcsolatokkal és a magyar-kína képpel gyakorlatilag, és ő javasolta ezt a témát tulajdonképpen nekem. És én meg imádom, tehát amennyit már foglalkoztam vele, ugye nyilván én azt gondolom, hogy eszmetörténetet csak levéltárból nem feltétlen lehet megírni, sőt azt mondanám, hogy nem lehet. Ezért én nagyon sokat foglalkozom, vagy dolgozom a sajtóval. Sajtótörténeti kutatást is csináltam már korábban, tehát tudtam, hogy fogom szeretni. És valóban bejöttek a számításaim, tehát tényleg nagyon-nagyon jó kis anyag van. Úgyhogy igen, tehát hogy fontosabb szerintem egy ilyen típusú kutatásnál az, hogy olyan forrásokból merítsen az ember, amiről lehet tudni, hogy tényleg nagy tömegekhez jutott el. Tehát mondjuk egy levéltárban őrzött magánlevelezésből nem biztos, hogy megfelelő korképet tudok arról szerezni, hogy az emberek nagy tömegben mit tudtak, vagy mit láttak például a kínaiakból egy adott korszakban. És ezért is tartom fontosnak azt, hogy amikor valaki eszmetörténettel foglalkozik, akkor olyan forrást emeljen be, amiből egy nagy tömegeket érintő korképet fog kapni. Nem csak egy viszonylag szűk kört érintő levéltári levelezést, vagy egy adott hatóságnak valamilyen dokumentumát nézze át, vagy az adott hatóságnak a dokumentumtárába menjen el kutatni, amikor ilyesmivel foglalkozik. Thank you.
Express, Mátyás Annával beszélgetünk az első kínai kolóniáról. Most eddig felvázoltad, hogy mikből dolgoztál, meg hogy hogyan gyűjtötted az anyagot, úgyhogy most rátérnék, meg rákérdeznék tényleg, hogy valójában miket találtál ezekben a forrásokban, hogy mit lehet tudni a valóban először ideérkezettekről, hogy mikor jöttek, hogyan jöttek, hányan voltak.
Igen, na most a 19. század közepén, tehát körülbelül az 1800-as években indult el ez a migrációs hullám Kínából. Ugye ekkoriban még elsősorban Amerikában az alanyláz miatt, tehát a jobb megélhetés miatt, nyilván Kínában lehet tudni, hogy ekkoriban a gazdasági helyzet az nem volt túl fényes. A Taiping felkelés után vagyunk egyébként, meg van egy tök korrupt hivatalnoki rendszer. Nagyon nehezen élnek meg a kínaiak is, és nyilván ez az aranyláz, ez abszolút vonzotta őket Amerikába. Érintette még ez a kivándorlás Ausztriát, illetve a nagyobb európai városokat, kikötővárosokat elsősorban, tehát mert hogy ezek a kínaiak még tengeri úton jutottak el ezekre a távoli helyekre. Majd aztán, amikor a 20. század első évtizedében elkészült a transzszibériai vasútvonal, akkortól kezdtek el megjelenni nagyobb számban Európában, többek között Magyarországon is. A jelenleg forrásokból kiolvasható adatok alapján az első kínaiak 1906-ban jelenhettek meg Magyarországon. Ekkoriban még vidékre érkeztek, és csak később mérték fel, illetve jöttek rá arra, hogy Budapesten, a fővárosban sokkal könnyebb a megélhetés, sokkal jobban tudnak, tehát sokkal könnyebben tudnak megélni. Úgyhogy az első újságcikkek, amelyek arról tudósítanak, hogy kínaiak vannak Magyarországon, az például, csak hogy említsek egyet, konkrétan 1909-ben már írnak arról, hogy kínai kőfaragók jelentek meg Szabadkán. Úgyhogy tulajdonképpen 1909-től vannak már nagyobb számban vidéken, és 1910-től cikkeznek ők róluk rendszeresen, hogy itt vannak már a fővárosban, és itt tevékenykednek.
És hova jöttek ők Budapesten belül? Mit tudunk az ő életmódjukról?
Ők elsősorban utcai árusként tevékenykedtek. Nagyon primitív kis faragványokat árultak, amiket zsírkőből készítettek, tehát ilyen kis zsírkőszobrocskákat árultak gyakorlatilag, amelyeket ők is faragtak kézzel. A zsírkövet ezt Oroszországból rendelték egyébként, ez egy ilyen puha, viszonylag jól formálható, vagy jól faragható kő. Fabrikáltak papírból legyezőket, meg különféle papírjátékokat, és akkor a kis bőrkofereikkel járták a kávéházakat, illetve volt, aki az utcán árult. Ugye ezért is tartom fontosnak, mert sokszor felmerült, hogy mennyire marginális ez a téma. Én azt gondolom, hogy ehhez a korszakhoz hozzá tartozott az, hogyha az ember bement egy kávéházba, akkor ott biztos, hogy volt olyan kínai, aki ott járkált az asztalok között, és kínálgatta a kis portékáit. Tehát ez abszolút a kórkép része volt akkoriban, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy erről mindenképpen beszélni kell. Valóban az történt, hogy elfelejtettük, hogy voltak itt már ekkor kínaiak, hiszen mindenki az első nagy kínai közösséget Magyarországon a 90-es évekhez köti. De én azt gondolom, hogy csak azért, mert ezt elfelejtettük, vagy nem úgy emlékszünk már rá, nem úgy őrződött meg a történeti kánonban, ezt bizony be kell helyezni a megfelelő helyre. Tehát én ezért is tartom fontosnak, hogy erről mindenképpen szülessen egy hosszú munka, ugye, vagy egy hosszabb terjedelmi munka, ugye én ezt szánom a doktori disszertációmnak majd. Tehát visszatérve a kérdésre, igen, tehát utcai árusként vagy kávéházakban kínálgatták a kis portékáikat, és ekkoriban még családostul érkeztek a kínaiak, tehát a férfiak hozták a feleségeiket és a gyermekeiket is, és a gyerekek nem jártak iskolába, ők is dolgoztak, tehát vagy ők is az utcán árultak a szüleikkel, hasonló kis papírárukat, vagy pedig, és ez volt a gyakoribb, hogy mutatványosként dolgoztak, tehát késdobáltak, zsonglőrködtek, és ezzel szórakoztatták a közönséget, és egy-egy produkció után ugye tartották a kis kalapjukat, vagy a kis markukat az apróért. gyakran a szülők is írástudatlanok voltak, tehát a ilyen formában a gyerekek is, tehát sem nagyon tudtak írni. Ugye később majd ennek fontos szerepe lesz annak kapcsán, hogy az első világháború alatt itt maradt kínaiakat a pártfogásába veszi egy Kunst Irén nevezetű misszionárius hölgy, és ő fogja majd kezdeni tanítani például a gyerekeket írni, meg olvasni. Van a hetedik kerületnek van egy része, amit akkoriban Chicagónak neveztek, és így is írták, ahogy mondom, a sajtóban, hogy Chicago. Ez gyakorlatilag a keleti pályaudvartól befele lévő negyed gyakorlatilag. Tehát a Hernád utca, a Nefelejts utca, a mai Százház utca, Jobbágy utca környéke tulajdonképpen azt lehet látni, mert hogy én már itt nagyjából igyekeztem rekonstruálni azt, hogy ezek a kínaiak, mert hogy a sajtóból gyakorlatilag házszámra pontosan meg lehet mondani, hogy ők hol laktak. Úgyhogy én ezt már igyekeztem térképre vinni az ő lakhelyeiket a különböző időszakokban, és valóban az látszik, hogy ebben a rész, ezen a területen maradtak meg. Ugye itt általában az ilyen perifériára szorult lakosai éltek a városnak, akik nem feltétlenül, hogy is mondjam, a jópolgár szinonímái voltak, tehát tolvajok, csavargók, koldusok negyede volt ez, és nyilvánvalóan ők meg sokszor úgy érkeztek, hogy nem voltak meg a megfelelő papírjaik, sem ahhoz, hogy itt legyenek, sem ahhoz, hogy mondjuk itt áruljanak, vagy bármit csináljanak. Nem szerettek volna nagy feltűnést kelteni, ami nyilvánvalóan nem volt túl egyszerű, főleg nem 1912-13-ig, mert ugye akkor van egy nagy váltás Kínában, nevezetesen ugye véget ér majd 2000 éves császárkor, és ugye addig a kínaiak hosszú úgynevezett mandzsucofot viseltek, és tulajdonképpen ez különböztette meg őket a japánoktól, mert sokszor keverték őket a japánokkal, még így is, ennek ellenére is. És aztán, mikor megtörténik ez a nagy politikai váltás, akkor felszólítják a kínaiakat belföldön is, tehát Kínában is, meg a külföldre vándorolt kínaiakat is, hogy vágják le a mandzsucofot, és akkor ebből nagy mizéria van, hogy nem minden kínai akarja, és akkor már végül is a nagykövetségek rendelik el, és ellenőrzik, és gyakorlatilag úgy csinálják végig ezt a folyamatot, hogy behívják a kínaiakat a nagykövetségre, és ott kell levágni a cofot. De az a lényeg, hogy 1913-ban már a magyar sajtó is megjegyzi, hogy nem lehet látni cofos kínaiakat. Úgyhogy ez még inkább megnehezíti azt, hogy meg lehessen őket különböztetni a japánoktól. Tehát a lényeg, hogy nem akartak ők nagy feltűnést kelteni, már csak azért sem, mert ugye itt folyamatos fluktuáció volt abban, hogy a kínaiak jöttek és mentek. Tehát jött egy család, jött helyette egy másik, ők meg tovább mentek nyugatra. Tehát ez tulajdonképpen Magyarország ilyen szempontból egy transferország volt a kínaiak számára. És ennek is egy meglehetősen kötött rendje volt, hogy ki mikor mehetett, mert hogy ugyan folyamatosan kerestek pénzt, ugye főleg a háború előtt kerestek ők jól egyébként, amikor még volt az embereknek, a magyaroknak arra pénze, hogy ilyen csecsebecséket vásároljanak, és akkor is voltak a legtöbben. Tehát a háború előtt nagyságrendileg 200-an lehettek a kínaiak Magyarországon. És tulajdonképpen munkamegosztásban dolgoztak, és nappal az a csoport, aki a áru előállításáért volt felelős, az kifaragta a kis kőfaragványokat, a nők, mert általában a nők készítették ezeket a papírtermékeket, a legyezőt, meg ezeket a kis papírjátékokat, és akkor késő délután ez a csoport pihent, és a másik csoport pedig indult a városba árulni. Egy harmadik csoport pedig a gyerekekkel foglalkozott, meg az ő kiképzésükkel gyakorlatilag, ilyen mutatványossá képezték őket, és beszámol róla a korabeli sajtó, hogy lehetett tudni, hogy a gyerekek már tevékenykednek, vagy gyakorolnak a zsonglőri létre, mert hogy általában sebes volt a homlokuk, ahogy gyakorolták a késdobálást, meg a különféle mutatványokat, úgyhogy gyakorlatilag ez volt így a gyerekeknek a szakiskolája ilyen szempontból, tehát egyéb iskolában nem jártak, hanem így ezekben a csoportokban képezték őket ki gyakorlatilag munkára. És akkor minden egy ilyen csoportnak volt egy vezetője, akinek az összegyűjtött pénzt, vagy a megkeresett pénzt leadták. És ő fizette a lakbért, ő intézte a hivatalos ügyeket, ő járt el a hatóságoknál, hogyha valamilyen probléma volt, és ő volt az, aki látta, vagy számolgatta a pénzt, és hogyha összegyűlt a pénz arra, hogy a következő család elindulhasson nyugatra, akkor szólt, és akkor elindulhatott a család nyugatra, és mentek tovább, és ugye nyilván jött helyette a következő család. Úgyhogy itt még abszolút arról lehet beszélni, hogy családok jöttek-mentek. Később már nem ez lesz a jellemző, hanem inkább férfiak jönnek, és maradnak, és esetleg vegyes házasságokat kötnek.
Az a kérdés jutott eszembe itt közben, hogy mondtad, hogy nem tudják megkülönböztetni őket egy idő után, ugye a japánoktól, tehát hogy az, hogy kínaiak jöttek ide, tehát hogy egy mongoloid rasszhoz tartozó kinézetű emberek jöttek az országba, akkor ezek szerint nem az volt az elsődleges nagy megdöbbenés, mert hogy akkor már más Ázsiából érkezett népekből voltak már itt Magyarországon?
Hát hoztak ide kínaiakat mutatóba, inkább így fogalmaznék. Tehát volt egy misszionárius, ez az Ürge Ignác, ő hozta magával például a kis Petolót, erről is beszámol a korabeli sajtó, és ő egy kis kínai fiúcska volt, és akkor vitte gyakorlatilag mutogatni Európában, hogy ő a kis kínai Petoló, és keresztényé lett, és nem tudom, tehát láttak már kínait. Ugyanígy ebben az időszakban voltak itt japánok is, tehát például egy japán, aki nagyon sokáig itt lakott, Imaoka Juichiro, ő nagyon sokáig itt élt, és meg is tanult magyarul, valami 10 évig élt itt, azt hiszem. Tehát láttak japánt is, láttak kínait is, itt a probléma azzal volt, hogy az utcán, amikor szembe jött az emberrel, akkor megkülönböztetni volt őket nagyon nehéz, mert nyilván nagyon kevesen voltak azok, akik a nyelvet bírták volna a magyarok közül. Ez is ugye nagyon sokszor okozott problémát, hogy bizonyos mondjuk bírósági ügyekben nem tudtak időben eljárni, vagy el kellett halasztani a tárgyalást. Számos ilyen újságcikk van, ami erről ír, hogy halasztani kellett a tárgyalást, mert nem volt tolmács. Úgyhogy ez alapján is nehéz volt őket megkülönböztetni, és a kínaiak meg nem beszéltek, tehát az első kínaiak semmilyen nyelvet nem beszéltek gyakorlatilag a kínain kívül. Esetleg angolul valamennyit, olyanok, akik már mondjuk elmentek Amerikába szerencsét próbálni, ugye az első aranylázas hullámban, de nem jártak szerencsével, és akkor Európában kötöttek ki, ők esetleg valamennyit rosszul angolul, vagy risszül rosszul németül beszéltek, de ez körülbelül annyiban merült ki, hogy meg tudták mondani azt, hogy melyik portikájuk mennyibe kerül. Tehát nem nagyon tudták edukálni a magyarokat, és elmondani magukról, hogy ők micsodák és kicsodák. Ez az egyik dolog, a másik meg erre nem is nagyon volt igényük. Tehát az azért végig elmondható a kolóniáról, hogy egy nagyon zárt közösség, nagyon bizalmatlan közösség, nagyon nehezen engedtek maguk közé újságírókat. Már csak azért is, mert amikor odaengedték őket, meg amikor hajlandóak voltak bármit is nyilatkozni, vagy esetleg beengedték őket a szállásukra, akkor ezzel az újságírók sokszor visszaéltek, és inkább az volt a cél, hogy menjen a lap, és nem az, hogy most egy valódi tudósítást halljunk, vagy olvassunk. Tehát azért rendben van, hogy nagyon sok forrást használok a sajtóból, vagy az elsődleges forrásom tulajdonképpen a sajtó, de ezt nagyon kritikusan kell kezelni, és nagyon figyelni kell arra, hogy mi az, ami egyszerű szenzáció, hajhászás, és tulajdonképpen hoax, és mi az, amit tényleg forrásként lehet kezelni, vagy információ értéke van.
Tudsz esetleg ilyen nagyon egyértelműen szenzáció, hajhász címszöveget? Vagy bármilyen cikket, amiről így nagyon süt, hogy ez valószínűleg nem így történt, csak jól hangzott a labban?
Rengeteg van. Igazából a kolónia történetében talán ez a kedvencem. Ez a része a dolognak. például nagyon sokat vádolták őket azzal, hogy az oroszoknak kémkednek, tehát ez mindig feljött problémaként. Nagyon sokat vádolták őket azzal, hogy leánykereskedelemmel foglalkoznak, tehát hogy a vengerkéket és hungárkákat, ahogy hivatkoztak a fiatal magyar lányokra, akkoriban külföldre csempészik, illetve hogy cigarettaszipkákban csempészik az ópiumot, a morfiumot és a kokaint, és akkor erről ilyen nagyon színes tudósítások is vannak, hogy az újságíró maga látta, ahol a rendőrök lebuktatnak egy ilyen csempészt, vagy egy ilyen titokban kokaint áruló kínait. Van olyan is, aki, vagy van olyan újságcikk is, ami arról számol be, hogy Budán dolgozik egy kínai lábápoló művész, és a gróf kisasszonyok hozzájárnak lábat szépítetni. És sőt, ráadásul úgy van a cikk megírva, mintha interjú készült volna ezzel a kínaival, de most lehet tudni, hogy Budára sosem mentek át a kínaiak. Tehát abszolút nem, ez fel sem merül. Tehát leírják, hogy Kelenföldön dolgozott ez a bizonyos kínai, és Párizsból települt Magyarországra. Tehát azért, hogy is mondjam, nagyon sokféle képen lehet szűrni ezeket a cikkeket, az nagyon sokat, tehát az már önmagában egy felkiáltó jel, vagy meg kell, hogy szólaljon a fejünkben a vészcsengő, amikor azt látjuk, hogy egyetlen újság ír, mondjuk csak erről a hírről. Hogyha nem hozza le több lap. Ez persze nem azt jelenti, hogy egymástól nem vettek át butaságokat, de azért ez mindenképpen nagyon árulkodó, hogyha csak egy sajtóorgánumból lehet ebben erről a témáról olvasni. Úgyhogy talán ezek a legjellemzőbbek, ez, hogy lánykereskedelemmel, meg ópiummal, meg kémkedéssel foglalkoznak, ez az, ami folyamatosan végigkíséri a kínai kolónia életét itt Magyarországon. A másik dolog meg, ami igazán izgalmas kérdés ezzel kapcsolatban, hogy meg ezekkel az álhírekkel kapcsolatban, és most visszatérnék ezekhez a detektív regényes kalandokhoz, tehát hogy azért azt is figyelembe kell venni, hogy ugye, mint említettem, a különböző európai nagyvárosokban eddigre már volt egy nagyon jól szervezett, kialakult kolónia, ugye, ahova jó korán érkeztek a kínaiak. És kicsit olyan, minthogyha a nagyváros létet, vagy a világváros létet az határozná meg, hogy milyen kolóniák, és mekkora kolóniák, és milyen egzotikus emberek élnek abban a városban, és valahogy ez a vegyesség érezhető így a kolóniával kapcsolatos cikkekben is, hogy egy ponton túl már nem a sárga veszedelem határozta meg ezt a dolgot, hanem mi is, mert mint hogy a korabeli magyarok is, vagy a budapestiek lelkét is talán simogatta az, hogy Budapest világváros olyan tekintetben, hogy ennyiféle nemzet megtalálható nálunk.
Ez itt az Orient Express, és továbbra is Mátyás Annával beszélgetünk az első kínai kolóniáról. Hogyan változott az ideérkezésük utáni 20-30 évben a kolóniának az élete, az életmódja, szokásaik, a róluk kialakult közvélemény?
Az nagyon jól nyomon követhető, hogy mikor és milyen mértékben fogyatkozott meg a számuk például Budapesten és Magyarországon. Tehát lehet látni, hogy amikor kitört az első világháború, utána, tehát 1915-16-tól lényegesen lecsökkent a számuk. Tehát a korábbi 200-ból ilyen 10-12-en maradtak itt, tehát az egy hatalmas esés ahhoz képest, hogy mennyien voltak. Ennek az oka az volt, hogy egyrészt mivel nehezen tudták őket megkülönböztetni a japánoktól, ahogy korábban is említettem, ugye nagyon ellenségesek voltak velük, hiszen mi a japánokkal az első világháborúban nem annyira voltunk jobban, ellentétes vagy ellenségek voltunk, és nyilván aztán Kína sokáig semleges volt, ezért tulajdonképpen nem lett volna okunk feltétlenül ennyire agresszívan fellépni velük szemben, de mondom, mivel ez egy mindig is egy nehéz kérdés volt, hogy ki a kínai és ki a japán, ezért nagyon-nagyon nehezen boldogultak. Ehhez hozzátartozott, hogy nem nagyon kaptak például ételjegyet, tehát nagyon sokan éheztek. Ha kaptak is élelmiszert, vagy bármilyen segítséget, ez általában valami romlott étel volt, vagy beszennyeződött liszt. És aztán, úgy ahogy korábban is említettem, Kunst Irén, misszionárius nő, veszi pártfogásába ezeket a háború alatt, első világháború alatt itt maradt kínaiakat. Ő 1913-ban érkezett vissza Magyarországra, szabadságra. Egyébként ő Németországban született, de egész életében magyarnak vallotta magát. Tehát ő 13-ban jön vissza egy rövid szabadságra, de ugye kitört a háború, és nem tudott visszamenni Kínába, mert ugye ő Kínában tevékenykedett misszionáriusként, és akkor elkezdett foglalkozni a magyarországi kolóniával, orvosi ellátást szerzett nekik, ételt szerzett nekik, és akkor péntekenként, ezt lehet tudni forrásokból, hogy péntekenként délután voltak ilyen közös társasági eseményeik, amit Kunst Irén szervezett, a Lórántffy Zsuzsanna egylet imatermében, és nagyon bizalmatlan volt már ekkorra a kolónia, tehát nyilván sokszor megélte azt, hogy csak magára számíthat a kínai Magyarországon, és emiatt nagyon nehezen fogadták bizalmukba Kunst Irént, de aztán gyakorlatilag sikerült elnyernie a bizalmukat, és akkor elkezdte tanítani a gyerekeiket írni, meg olvasni, mondom, szerzett nekik egy csomó mindent, segített rajtuk. A probléma az volt, hogy Kunst Irénnek nagyon sokszor el kellett utaznia, ilyen körutakra beszámolókat tartani, és ilyenkor ugyan rábízta egy másik hölgyre, akit K.E.-ként emlegett a levelekben, de nem tudott olyan hatékonyan eljárni, mint Kunst Irén, meg nem is bíztak benne annyira a kínaiak. És ekkor a kínaiak, tehát a háború alatt és az utána lévő néhány évben már nem tudtak az utcai árulásból megélni, tehát nem utcai árusként dolgoztak, akik itt maradtak, hanem aki jobban tudott magyarul kínai, mert ekkorra azért már törekedtek, hogy megtanuljanak, volt egy-két kínai, akinek sikerült, akik jobban tudtak magyarul, azoknak esetleg sikerült olyan állásokat találni, hogy portásként el tudott helyezkedni valahol, de a legtöbben a Szentlőrinc úti, ma határút egyébként, a szeméttelepre jártak ki szenet guberálni, és akkor az ott összeguberált szenet próbáltak eladni, ebből tudtak megélni. A háború után a 20-as évekre elkezdenek visszaszállingózni, tehát 1925 az, amikor már azt lehet mondani, hogy megint többen vannak, akkor van egy nagyobb hullám, és akkor már 50-en, kb. Nagyságrendileg 50-en vannak Magyarországon, de sose lesznek már annyian, mint a háború előtt. És itt ekkor már rendeződik annyira a gazdasági helyzet, hogy tudnak újra az utcán árulni ezek a kínaiak. Egyébként amikor ez a viszonylag nagyobb hullám megérkezik Magyarországra, akkor is felmerül egy csomó ilyen álhír a sajtóban, hogy több tízezer kínai érkezett Magyarországra, meg hogy a negyedik kerületben utakadályt képeztek a kínaiak, de ezek nyilván valótlanságok, tehát lehet tudni, hogy kb. 50-en vannak, árulnak, de megváltozott a termékpaletta, hogy úgy mondjam. Már nem annyira jellemzőek ezek a zsírkőfaragványok, hanem inkább a hamis gyöngykereskedelem, ami ekkoriban igazán jellemző. Persze a papírtárgyak mellett, tehát a legyezők, meg az ilyen kis papírjátékok, azok maradnak, de a fő termék az a hamis gyöngy. És hát ez okoz egy nagy zavart, így megfeszültséget tulajdonképpen így a magyarországi ékszerpiacon, mert hogy az ékszerkereskedők gyakorlatilag fellázadnak, és névtelen leveleket írnak a sajtóba, ezek a névtelen levelek meg is jelennek, hogy azonnal a hatóságok lépjenek közbe, és csináljanak valamit, mert egyre mennek csődbe az ékszerüzletek a kínaiak olcsó, hamis gyöngyei miatt, és gyakorlatilag lehet látni, hogy amikor ezek a panaszlevelek megjelennek a sajtóban, ezzel párhuzamosan jelennek meg azok a hírek, hogy a kínaiak által árult gyöngy bőrbetegséget okoz. Tehát ugye azt állítják, hogy ez a hamis gyöngy, ez be van vonva egy bizonyos mázzal, egy ilyen viaszos mázzal, ami a bőr hőjére megolvad, és gyakorlatilag ótvart okoz. És akkor tulajdonképpen így rontották a magyar ékszerészek a kínaiak üzletét, gondolván, vagy annak kapcsán, hogy hiszen az olcsó gyöngy meg az ő üzletüket rontja. Úgyhogy ekkoriban is megvoltak a feszültségek. Aztán pedig ugye szépen vándorlunk a gazdasági válság felé, tehát ugye ez 30-ra tetőzik nagyjából ez a gazdasági válság, és akkor megint van egy visszaesés a kínaiak létszámában. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 30-as években, tehát a 30-astól a 40-es évekig szépen lassan elfogynak, és azok maradnak itt, azok a kínaiak, akik vegyes házasságban élnek, és tulajdonképpen ilyen félig magyar, félig kínai gyerekeik vannak. Tehát ezek maradnak itt. Tehát ez nagyon fontos kiemelni, hogy akik itt vannak kínaiak a 90-es években, azok nem ezeknek a kínaiaknak a leszármazottaik. Tehát gyakorlatilag itt a 40-es évekre, meg 40-es évek végére nem marad kínai. Ugye Csongor Barnabás sinológus műfordító egy 2014-es interjújában még megemlékezik arról, hogy az 50-es évek magaslatában, vagy az 50-es évek környékén a sajtóban még lát egy cikket Wu Heng Chang Antalról, aki traktorosként dolgozott, és róla lehet tudni, hogy egy kínainak a fia, aki itt élt majd 20 évig Magyarországon, és ehhez a kolóniához tartozott. És ő az utolsó kínai, akiről tulajdonképpen tudunk, vagy akiről tudjuk, hogy bármiféle köze van a kolóniához, vagy esetleg azoknak a leszármazottai. Tehát nincs arról szó, hogy a 90-es években ezeknek a kínaiaknak bármilyen leszármazottja lenne azok között a kínaiak között, akik ugye tudjuk, hogy ide érkeztek, vagy itt voltak.
Ez itt továbbra is az Orient Express, Mátyás Annával beszélgetünk. Akkor így nagyjából a műsor vége fele azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy vannak-e olyan prominens tagjai ennek az első kolóniának, akikről érdemes beszélni, akiket érdemes megemlíteni? Mert a külső segítséget már említetted Kunst Irén személyében, de hogy belülről van-e, aki érdekes lehet számunkra?
Abszolút, abszolút. Van néhány olyan szereplője így a kolóniának, akik tulajdonképpen ilyen korabeli celebek ilyen szempontból a magyar sajtóban is. Tehát, hogy rendszeresen cikkeznek róluk, nagyon sokáig éltek itt, vagy több évig itt éltek, vagy egészen egyszerűen, ha nem is éltek itt olyan sokáig, de nagyon szerette őket a magyar közösség. Úgyhogy abszolút van néhány ilyen szereplő, akikről szívesen beszélek. Ilyen például Vuhacsek vagy Voncsek Pál, ugye az ő fiára emlékszik Csongor tanár úr abban a 2014-es visszaemlékezésében, róla beszél az ő fiáról, Wu Heng Chang Antalról. Ugye azért itt meg kell említeni, hogy viszonylag nehéz a kínaiak neveit rekonstruálni, tekintettel arra, hogy akkoriban még nem volt egységes átírási rendszer, tehát úgy írták le a sajtóban a nevüket, ahogy sikerült. Ugye olyan elismert alakjai a magyar irodalomnak is belefutottak ebbe a problémába, mint Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk szerzője, aki az egyik aki a Vasárnapi Újság egyik tárcájában leírt egy esetet, amikor leütöttek egy kínait, akinek a neve az viszonylag bonyolult lett volna számára, így akkor végül is azt mondta, hogy ő csak Luigi-nak fogja hívni, hiszen az egy tisztességes olasz név, ami magyarul Lajost jelent. Tehát akkor itt tulajdonképpen már azt kerekedett ki a történetből, hogy Lajost, a kínait elütötte egy autó. Úgyhogy ez nagyon sokszor probléma, hogy a kínaiak neve az nem egyértelmű, úgyhogy én is amilyen neveket fogok most mondani, az is a sokféle verzióból tevődik össze, amit a sajtóban fel lehet róluk lelni. Tehát Vuhacsek vagy Voncsek Pál, ugye azok a kínaiak, akik sokáig éltek itt, és esetleg tudtak magyarul, azok egyrészt igyekeztek fölvenni egy magyar nevet, másrészt vagy felvettek, vagy kaptak. Tehát amint tudták őket hívni, mondjuk a főbérlője, vagy az a házban ott, akikkel együtt éltek magyarok, kellett tudni velük valahogy kommunikálni, és akkor egy idő után megtanulta, hogy ő Pali, vagy Jani, vagy József, tehát kénytelenek voltak így alkalmazkodni. Ő egyébként a Ne felejts utca 27-ben lakott, és eredetileg Sanghajban született. Az első kínaiak között lehetett, akik ide jöttek, tehát ő már 1906-7 környékén biztos, hogy itt volt Magyarországon. Több nyelven is beszélt egyébként, nagyon jól beszélt ugye magyarul is. Magyar felesége is volt, aki egyébként viceházmester nőként dolgozott. Ő is utcai járusként tevékenykedett, mint ahogy a kínaiak nagy többsége, és később már annyira jól ment neki, meg tulajdonképpen sikerült így a magyar társadalom részévé válnia, hogy maga is adott ki kínaiaknak lakást, tehát bérlői is voltak. De nagyon bizalmatlan volt, tehát őről le lehet tudni, hogy nem annyira szeretett interjút adni, tehát hogyha csak lehetett, elkerülte, hogy beszélni kelljen a sajtóval, amely munkatársával. Annak kapcsán van egy sztori vele kapcsolatban a sajtóban, hogy 1929. januárjában rendőrségi ügy lett abból, hogy összevesztek a feleségével, és a bíróságra kellett menni kibékülni, vagy a rendőrségre kellett menni kibékülni, és akkor ott végül is hát a szolidabb újságcikkek szerint a rendőrségen kibékültek, és akkor mindenki végül is boldogan hazament. Aztán egyes újságok ezt egy kicsit megvariálták, és akkor voltak olyan újságcikkek is, amik arról számoltak be, hogy Voncsek bácsi a legszomorúbb kínai most Budapesten, mert hogy elhagyta a felesége, ráadásul egy másik nővel ment el, és külföldre, és ő egyedül maradt a gyermekeivel, akik ráadásul éheznek is. Szóval ezt tartom a kevésbé valószínű forgatókönyvnek, tehát itt valószínű az történt, hogy tényleg történt valami nagy összeveszés, és az egyik rendőrt hívott a másikra, és akkor a rendőr az kibékítette őket, és akkor minden rendben volt. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon nagy sztori 1929-ben, hogy Voncsek bácsi és a felesége összevesztek. Aztán három gyermeke született, ugye a korábban említett Antal, a legnagyobb, aztán a középső Sándor, Sanyika, ahogy az újságcikkekben hivatkoznak rá, és a legkisebb, a kislány, Sárika. A család nagy tragédiája egyébként, hogy 1935. március 29-én a régi lóversenytéren Sárika játszott ott több környékbeli kisgyerekkel, mikor összeesett, és gyakorlatilag már hiába hívtak hozzá mentőt, elhunyt. És akkor a boncolás kiderítette, hogy agytályok okozta halálát, úgyhogy Voncsek bácsi elvesztette a kislányát, ez kb. 10 éves lehetett ekkor Sárika, elvesztette a 10 éves kislányát. Tehát azért azt, amikor az ember ilyen témával foglalkozik, nagyon elő kell venni az empátia érzékét, és nagyon bele kell tudnia helyezkedni ezeknek az embereknek az életébe, meg ebbe a korabeli helyzetbe. Ugye az egyik kedvenc mottóm ezzel kapcsolatban, a Krausz Tamás történész mondta egyszer egy interjúban, hogy a történésznek, ha nincs empátiája, akkor nem kell történelemmel foglalkozni. Én ezt abszolút vallom, és azt gondolom, hogy ez abszolút így van. És azért itt is, amikor ezeknek az embereknek a történetét olvassa a sajtóban, és persze kacagok azon, amikor ilyen teljesen valószerűtlen dolgokat állítanak róluk, de azért azt lehet érzékelni, hogy ezek az emberek szenvedtek, főleg amikor nagy tömegben voltak itt, akkor gyakorlatilag tömegszállásokon laktak, szalmazsákokon aludtak, a koszba, a bűzbe, a bogarak között, mert csak erre volt pénzük, mert arra spóroltak, hogy egy szebb jövő reményében külföldre tudjanak menni, és azok a kis zsírkőszobrok, amik itt maradtak utánuk, az tulajdonképpen mindemellett egyébként, hogy teli vannak velük a különböző galériák, online galériák, tehát ha bárki szeretne magának kínaiak által faragott zsírkőszobrot vásárolni, akkor ezt egy pár tízezer forintért megteheti. Sokan nem is tudják, hogy mik ezek a kis faragványok, csak azt lehet belőle, vagy azt lehet látni, hogy rengeteg van belőle különböző ilyen oldalakon. Úgyhogy ez valóban, tehát ezek a kis tárgyak is, meg ezek a történetek is egyébként valahol végtelenül szomorúak és szívfacsaróak különben, ahogy ezek az emberek küzdöttek a megélhetésért. Na, de hogy tovább folytassam a szereplőinkkel, az emlékezetes szereplőkkel, volt egy másik kínai, ő szintén nagyon sokáig élt Magyarországon, ő is nagyságrendileg 20 évig, ő is nagyon jól tudott magyarul. Őt Vantin Jánosnak is vagy Józsefnek hívták, tehát ugye itt is az, hogy melyik cikkben hogy, de lehet tudni, hogy róla van szó. Ő a Hernád utca 27-ben lakott egyébként, ő is Sanghajban született. Neki a tragédiája, hogy 1930-ban meghalt az első felesége, akivel kb. 10 évig lehettek házasok. Nem sikerült kiderítenem, hogy ki volt a felesége, mert ahány újságcikk annyit írnak, úgyhogy ezt valószínűleg majd levéltárból fogom tudni megállapítani, ha egyáltalán sikerül, hogy hívhatták az ő feleségét, de a lényeg az, hogy magyar volt a hölgy. És ettől az első feleségtől van két gyereke, vagy született két gyerekük, Lacika és Mancika. Mancika vélhetően a Margitnak vagy a Máriának az egyik becézés, tehát vagy Margit vagy Mária lehetett a kislány. Ugye János bácsi vagy Józsi bácsi, ahogy a korabeli sajtóban hivatkoztak rá, ő egyébként ő is nagyon jól tudott magyarul, és keresztényi is lett, tehát megkeresztelkedett, és ő maga mondja, hogy a keresztségben a József nevet vette föl, tehát ő maga Józsefnek érezte magát. Az egy másik dolog, hogy egyébként a sajtóban Jánosnak is hívták. Úgyhogy igen, és aztán a gyerekeit hazaküldte Sanghajba, mikor nehezebben mentek a dolgok, meg amikor az első felesége meghalt, utána ugye nem tudott egyszerre dolgozni is, meg ugye a gyerekekre is vigyázni, úgyhogy őket hazaküldte Sanghajba, és van arról forrás, hogy ott a saját szüleihez, és van arról forrás, hogy a gyerekek tanították az ő szüleit magyarul ott Sanghajba, mert már egy idő után elvileg a források szerint magyarul levelezett a saját szüleivel is Sanghajból. Úgyhogy aztán újra feleségül vett egy magyar nőt, de akkor már a gyerekek nem éltek velük, tehát a második felesége már nem ismerte a gyerekeit. És nagyon érdekes, hogy az egyik interjúban kiderül, hogy Józsi bácsi abszolút magyarnak érezte magát, és ő itt is akart meghalni, ami ugye a kínaiak körében nagyon ritka dolog. Erről talán még nem beszéltem, hogy azért akármennyien is voltak itt a kínaiak, vagy akár mentek tovább nyugatra, arra azért mindig különösen ügyeltek, hogy ne idegen földön haljanak meg, vagy hogyha igen, akkor vigyék őket haza Kínába, vagy a testüket, és lehetett tudni, hogy az itteni kolónia tagjai is Hamburgban őriztették a koporsóikat, tehát hogy ezzel abszolút fel voltak készülve, hogy esetleg itt fognak elhunyni, és akkor a koporsót azt Hamburgból ide szállították, majd őket haza, tehát hogy erre abszolút készültek, hogy ez esetleg bekövetkezhet. Viszont a források szerint Józsi bácsi, ő itt akart meghalni, és ő abszolút, tehát így ki is mondja, hogy ő magyarnak érzi magát, ő itt van otthon. Aztán más emlékezetes szereplők, még János bácsi és Károly bácsi, ő rájuk csak így hivatkozik a sajtó. Ők azért nagyon aranyosak, mert ők egyébként a Péterfi Sándor utca 23-ban laktak. Ők nem éltek ennyi ideje Magyarországon, mint a korábban említett két kínai, ők 4-6 éve élhettek itt, és nagyon rosszul, de tudtak magyarul. Viszont ők a példa azokra a kínaiakra, akiket abszolút a közösségük nevezett el, tehát a közvetlen lakóközösségük azért, mert kedvelték őket, és azért, mert kellett őket valahogy hívni. Úgyhogy népszerűek voltak Chicagóban, nagyon szerették őket, a feleségeik azok és a gyermekeik azok Kínában maradtak. János bácsiról lehet tudni, hogy 1932-ben hazament, mert elméletileg egy rokon a miniszter lett Shanghaiban, és akkor hazament a rokonhoz, akinek ugye jóra fordult a sora. Ilyen kínaiak voltak még Simon Juci és Csengettyű, akiket így hívott a saját közvetlen lakóközösségük. Hát nyilván nagyon nehéz visszafejteni, hogy mi lehetett az eredeti neve, de gyanítom, hogy a Simon Juci és a Csengettyű is próbál hajazni az eredeti kínai névre. Ők a Hernán út az 11-ben laktak, és együtt, és 6 éve éltek Magyarországon. 25 éve nem jártak Kínába, és nem is vágytak vissza, ezt lehet róluk tudni, és azt is, hogy nem nagyon beszéltek magyarul. Aztán még egy szintén izgalmas szereplője a kolóniának, illetve pontosabban nem is a kolóniának, mert ő nem volt kifejezetten a kolónia tagja, Grace Chiang színésznő, aki a Balaton utca 2-ben lakott. Ő egyébként Yokohamában született, és ugye, ahogy mondtam, nem tartozott kifejezetten a kolóniához. Az apja az jó módú kereskedő volt egyébként, és a kis Grace az Lázár Piroska budapesti leány középiskolájában tanult, ami egy jó nevű iskola volt akkoriban, zsidó iskola. Úgyhogy oda járt, és hát nem is kellett nagyon messze menni neki a Balaton utca 2-ből, gyakorlatilag sétált pár métert, és már ott is volt. Furcsa ugyan, tehát nem hivatalosan járhatott ő oda, mert hogy én megnéztem ennek az iskolának az évkönyveit, ugye, ahol a diákokat is felsorolják évről évre, és nincs köztük. Tehát, hogy nem tudom, hogy járhatott ő oda. Minden esetre ő maga mondja egy interjúban, hogy oda járt bizony, de valahogy valamilyen nem hivatalos keretek között. Az ő nagy tragédiája az, hogy az édesanyja meghalt, amikor 6 éves volt, tehát onnantól kezdve az édesapjával maradt, és Bécsbe költöztek ezután. 4 évig éltek összesen Budapesten egyébként. Bécsben táncosnő lett, és majd ezután jöttek a filmes szerepek, mert hogy ugye nem véletlenül mondtam, hogy színésznőről van szó. Megtalálható egyébként az IMDb-n is van saját oldala, tehát hogy azért nem kis név volt akkoriban, nem kis sztár. És aztán ő hozzáment a Metzner Ernő nevezetű filmrendezőhöz, és akkor kitelepültek először Berlinbe, majd utána Londonba, és onnantól kezdve tulajdonképpen nem nagyon tudjuk, hogy mi történt vele. Egy interjúban még arról van szó, akkor már Londonban élnek, hogy a férjének nagyon jól ment akkoriban, tehát nagyon nívós filmekhez kérték fel, foglalkoztatták folyamatosan, és Grace azért, hogy a férje tudjon megfelelően érvényesülni, gyakorlatilag úgy tűnt, hogy feladta a karrierjét, és akkor inkább háztartásbeli lett, és akkor a férj volt tulajdonképpen a kenyerkereső ebben a tekintetben, de nem nagyon tudunk róluk utánuk, hogy mi történt vele, azt se tudjuk egyébként, hogy mikor halt meg Grace Chiang, tehát, hogy hány évesen is, mikor és hol. Úgyhogy nem volt a kolónia tagja is, és viszonylag gyorsan, tehát olyan nagyjából 30 éves lehetett, amikor így nem, már nem jelenik meg több cikk vele kapcsolatban, meg több forrás, ami alapján lehetne tudni, hogy mi lett vele, de tényleg nagy sztár volt, úgyhogy ő még egy izgalmas színfoltja a kolóniának. Én azt gondolom, hogy akárcsak ezeknek a szereplőknek a története is mutatja azt, azokat a sorsokat, amiktől én azt gondolom, hogy ez nem egy marginális téma semmiképpen sem, tehát hiszen önmagukban ilyen szerintem érdekes és izgalmas életrajzokat, vagy életutakat lehet felvázolni. Mind a mellett, hogy nyilvánvalóan azt is nagyon szuperül lehet rekonstruálni, hogy milyen hullámban, mikor és hogyan érkeztek a kínaiak Magyarországra, melyik időszakban mennyien voltak, és hogy tulajdonképpen egyes kínaiaknak sikerült egy szeretett valakivé válni így a magyar társadalomban, vagy a magyar közösségben, még akkor is, hogyha ez egy kis közösség, ha adott esetben csak egy társasházi közösségről van szó, akkor is szerintem az fontos, tehát az önmagában sok mindent elárul, hogy próbálták őket valahogy hívni, és törekedtek. Tehát ez mutatja azt, hogy próbáltak velük kontaktba lépni az emberek.
Szerintem ez egy nagyon szép lezárása volt a beszélgetésünknek, úgyhogy Panka, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Nagyon köszönjük Mátyás Annának, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Farkas Diana vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is!
Oh. Hey,